szerint megírva található Dániel próféta könyvének az első részében, az első 17 versben. Dániel próféta könyvének első részéből az első 17 verset olvasom, leülve nyitott szívvel hallgassátok meg. Jójákim, júdai király uralkodásának harmadik évében felvonult Nebukadnetszár, Babilónia királya Jeruzsálem ellen és ostrom alá vette. Az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát és az Isten háza fölszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a fölszerelést Sineár földjére, a maga isteneinek a templomába és isteneinek a kincstárában helyezte el. A király parancsba adta udvarmesterének Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy napi ellátmányukat a király ételeiből adják, és abból a borból, amelyet ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is, Dániel, Hananiá, Misáél és Azarjá. Az udvarmester ilyen neveket adott nekik, Dánielt Baltazárnak, Hananiát Sadraknak, Misáélt Mésaknak, Azarját pedig Abednegónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amelyet ő szokott inni. Megkérte hát az udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten az udvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta az udvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így az ételetekről és az italotokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit az udvarmester rendelt, Dániel, Hananiá, Misáél és Azarjá mellé. Tégy próbált szolgáiddal 10 napig. Engedjék meg, hogy zöldségféléket tegyünk és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket, és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, aszerint bánj szolgáiddal. Azt hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék és bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Isten megadta ennek a 4 ifjúnak, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Urunk, szent lelke áldja meg ezeket a különleges igéket, jöjjetek, hívjuk őt segítségül, hogy ezek az igék gyümölcsöt teremjenek a mi szívünkben is. Mindenható Istenünk, örökkévaló Urunk, olyan sok minden történt azóta, hogy az elmúlt vasárnap a te áldásoddal útjainkra indultunk, hiszen estéről estére találkozhattunk sokan az ima hét alkalmain, akár ezen a településen, akár valaki másutt is. Köszönjük, hogyha a te igédben valóban veled is találkozásunk lehetett. És köszönjük azt a sok-sok üzenetet, amelyet szívünkre helyeztél, amelyeket megérthettünk. És aztán sajnos tragédia is történt ezen a héten, és az egész országot, és különösen bennünket, dunamelléki reformátusokat nagyon szíven ütött mindaz, ami történt. Urunk, kérünk, ami egyéni örömeink és egyéni tragédiáink is hadd legyenek úgy előtted, mint ahogyan ezek az országot és az egész egyházat is érintő dolgok. Kérünk téged arra, hogy ezekhez szólj most hozzá, az örömeinkhez és a bánatainkhoz, hogy tudjunk benned erőt kapni, találni, és hogy tudjunk partot találni a mi örömeinknek, vagy éppen a bánatunknak. Istenünk, kérünk, hogy legyél velünk, és áldj meg a te szavaid boldog, gazdag üzenetével. Kérünk, hogy bocsáss meg a bűneinket is, amelyek sokkal többen vannak, semmint, hogy előszámlálhatnánk őket. Te azonban irgalmas Úr vagy, ezért is merjük azt kérni tőled, hogy ha bűneink ellenére szólj hozzánk, mint gyermekeidhez. Hisszük és tudjuk is, hogy ezt megteszed, kérünk, add, hogy ha hallott igékkel, bűneink és saját önzésünk ellen harcolva a te gyermekeidnek bizonyuljunk. Ámen. Az énekelt imádság a 294. éneknek az első verse lesz. A gyermekistentiszteletet ma sajnos nem tudunk tartani, mivel a feleségem és a gyermek sincsenek jól. 294. énekünknek az első versét énekeljük, viszont bízva abban, hogy az igehirdetés a gyerekek számára is követhető lesz. A Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat, így kezdődik az első vers. Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi az imént elhangzottak mellett, a csütörtökre kijelölt új szövetségi ige szakaszban van megírva, János evangéliuma 4. részéből a 31. verstől a 34. versig terjedő szakaszt olvasom. János evangéliuma 4. részének 31. és következő versei szólnak tehát hozzánk. Közben kérték az Úr Jézust a tanítványai. Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették, valaki talán hozott neki enni? Jézus azt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Foglaljunk helyet! Mire építed az életedet? Miből nyered az erődet? Hagyományosan megvannak ennek az emberi válaszai. A jó munkához ugye erő kell, az erőhöz étel és ital, megélhetés. A lelki erő merítésénél, ha már valaki tudja, hogy van ilyen, hogy lelki erő, illetve lelki erőtlenség, és erre gondolni is kell. Szóval az ilyen embernél talán felmerül mondjuk a barátoknak, a családnak a szerepe, esetleg az imádságé is. Nos, ezek mind igazak is a maguk nemében, ezekből a dolgokból, cselekedetekből, kapcsolatokból lehet is erőt meríteni, testi vagy éppen lelki értelemben. Azonban azt a kérdést ritkán tesszük fel magunknak, hogy vajon az én megszokásom, amivel én erőre teszek szert, működik-e valóban? Mennyire tudok erőhöz jutni? Vajon csak beszélek testi-lelki erőről, vagy valóban van is testi-lelki erőm? Miből lesz ilyen valóságosan? Vannak emberek, akik a saját erejükben, a saját tudásukban bíznak, mutatják is a két kezüket, én ezekben hiszek. Vannak, akik az ismerettségeikben bíznak, messzire ér el a kezük. Nincs az a dolog, amit el ne tudnának intézni. Ezeket hallva, templomba járó ember talán csak legyén magában, Én ezek helyett Istenben bízom. De vajon így van-e valóban? Vajon nem csak a számmal mondom ezt, és közben én is kapcsolatokat építek, hogy messzire elérjen a kezem? Vajon nem feledkezem el a hétköznapi munka törekvés közben is arról, hogy Istennek köszönhetem mindenemet, nem pedig magamnak? Tudok a dolgaimra úgy tekinteni, mint amelyeket kaptam, és bármikor vissza is veheti őket akár az, aki adta? Mi ad erőt valójában? Miben, kiben bízol valójában? Dániel könyvének eleje igen sajátos szempontból közelíti meg ezt a kérdést. Nem sokkal később olvashatunk ebben a könyvben, hogy a talán milliók által irigyelt jólétben élő Belsaccár király, aki magát biztonságban gondolta, Isten ítélete alá esett, és ez az ítélet azonnal be is teljesedett rajta. Aztán Nebukadnetszárról is ebben a könyvben olvassuk, hogy ő is az uralkodásának a csúcsán vesztette el az értelmét, ezzel együtt persze minden vagyonát és kényelmét is, hiszen egy megbolondult király az már nem király többé. Egy pillanat alatt elveszített mindent, amíg be nem ismerte, hogy Isten az Úr, nem pedig ő. Erőt merítettek pedig ezek a királyok. Meg is erősödtek. A legtöbb alattvalójuk szinte az ő erejüket földön túli erőnek gondolta. Lelkileg és testileg is. Különösen, hogy némelyik keleti ókori király még istenként is tiszteltette magát. Na de valójában nem voltak erősek. Éppen olyan esendők és gyengék voltak, mint a legapróbb fegyvertisztogató az ő birodalmukban. Dániel könyve azzal kezdődik, hogy amikor Jeruzsálem elesett, a győztes babiloniak az uralkodó osztály tehetségesebb fiataljait a saját céljaikra, pártfogásukba vették. Ez ugye időben nagyjából egybeesik azzal a korral, amiről Jeremiás könyvében is olvasunk mostanában. Bevett gyakorlat egyébként ez a mai napig is a hódítóknál, hogy a megszállt ország lakosai közül próbálják a megszállást erőltetőket kiválogatni. Hiszen minden nép jobban hallgat a közüle valókra, mint az idegenekre. Át kell nevelni az ilyeneket a megszálló akaratára, és akkor ők majd képviselik a megszállót saját testvéreik felé. Dániel és a társai is majd jó szolgálatot tehetnek a babiloni udvar odaadó hivatalnokaiként, akik immár mindent az új hatalomtól kaptak, és sok az, amit kaptak, szolgálhatják a megszálló érdekeit, gondolták. Dániel azonban társai élén elhatározta, hogy nem fog behódolni a babiloni király akaratának. Nem keresi a bajt, nem lesz mindenben folyamatosan ellenséges, de ami a hitével ellenkezik, azt elutasítja, kerüljön bármibe. Tudjuk jól, ezeknek az ókori háborúknak, amelyeket Izrael ellen vívtak a népek, az is tétje volt, hogy megmaradhat-e a teremtőbe, az atyák istenébe vetett hitük, vagy elnyomják. Isten a csapásokat mindig azért engedte rá az ő népére, mert nem hittek eléggé az Úrban. És figyelmeztetésre, büntetésre volt szükség, hogy ez megváltozzon. Úgyhogy Dániel esetében is arról van szó, hogy amikor a király át akarta nevelni őt és a társait, akkor ez elsősorban a vallási, a hitbeli meggyőződésüknek a megváltoztatását célozta. A régi emberek ugyanis még tudták, hogy az embernek a jellemét a legjobban a világról, az Istenről alkotott felfogás befolyásolja. Ma már ezt sokan nem gondolják, sőt tagadják. Azt hiszik, hogy azzal, ha kijelentik, hogy nincs Isten, és hogy a vallás ostobaság, boldogabbá tehetik az embereket. De láthatjuk, hogy ez nincs így. Régi bölcs mondás is mutatja, ha valaki gonosz, ugye azt szoktuk mondani rá, nem ismer se Istent, se embert. Íme a régi bölcsesség még tudta, hogy aki Istent nem ismer, az előbb-utóbb az embereket sem fogja becsülni. Aki nem gondol alázattal a teremtőjére, az nem fog alázattal az embertársára sem gondolni, annak mindig csak a saját boldogulása fog számítani, semmi más. éppen ennek az önzésnek a topzódását láthatjuk a mai világ életében. Mert nincs meg a fék, hogy valakinek mindig igaza van velem szemben, és ezt a valakit nem lehet becsapni, hanem ő mindig látja a gondolataimat is. Na hát a babiloni udvarban is tudták, hogy ha hű alattvalót akarnak, akkor elsőként a vallási meggyőződést kell megváltoztatni. Hát egyébként éppen ezért próbálják az elmúlt évszázadokban a mi népünknél is mindig a vallási meggyőződést megváltoztatni, kezdve azzal, hogy ugye az osztrákok szemében 48 után mindenki, aki református, alapból rebellisnek számított, semmit nem kellett az illető tegyen, őt már alapból úgy kezelték, mint forradalmár, mert református. Hát aztán az elmúlt évszázad ideiről pedig akár a barna terrorról, vagy akár a vörösről, ha beszélünk, nem kell ezt ecsetelni, sajnos megéltük. Szóval Babilonban is tudták, hogy a vallást kell megváltoztatni. Ez a legnehezebb, de egyben a legfontosabb is. Dániel viszont elhatározta, mivel tudta, hogy a vallásával együtt mindent elveszítene, hogy mindenképpen ellenáll. És ebben íme más jeruzsálemi fiúk is mellé álltak. A király asztaláról ehettek volna. Mi volt ezzel a baj? Az, hogy így a babiloni királynak a bálvány áldozati ételeit fogyasztották volna, elismerve így azt a bálvány kultuszt, bálvány istentiszteletet, amelyet a babiloni király gyakorolt. Na de hát az atyák istene megparancsolta Izrael népe fiainak, hogy ne legyen más istened rajtam kívül. Semmilyen, semmiféle indokkal. Hát ezért tagadták meg Dánielék azt, hogy a király asztaláról egyenek. És ebből óriási baj lehetett volna, hiszen ez egy nyílt lázadás a babiloni hatalom tervei ellen. De az Isten nem hagyta magára az ő hozzá hű fiatalokat. A fő udvarmester Isten csodás hatására belement, hogy ad egy esélyt Dániel ötletének. Ne kelljen a legjobb falatokat enniük a király asztaláról, ha tegyenek ehelyett zöldséget. Az legalább biztosan nem bálvány áldozatból származik. Isten pedig további csodát tett. Az ifjak a próbaidő végére nemhogy nem fogytak le húst evő társaikhoz, a többi nép fiaihoz képest, de még jobban is néztek ki. Ez nem az étrend miatt volt, hanem az Isten áldása miatt. Azért volt lehetséges, mert Dániel és a társai valóban szívből bíztak az Istenben. Nem csak színből akartak engedelmeskedni az Úrnak. Nem csak addig, amíg megéri, hanem az életük árán is. Isten pedig megdicsőítette magát a viselkedésükben. És ők is jól érezték magukat, mert jól döntöttek. Nem kellett magukat emészteni, megtagadni, meghasonlásban, hazugság rabjaként élni, hanem kiálltak a hitükért, és ez boldogsággal töltötte el őket. Isten pedig mindig megdicsőíti magát azoknak az életében, akik őt merik választani az emberi okoskodások és az ő saját jól felfogott érdekeik ellenére is. Dánielék Isten szolgálták a tettükkel, Isten pedig velük volt a szolgálatuk idején. Az erő a számukra az engedelmességből jött. Azt áldotta meg Isten. A feltétlen engedelmességet, amely nem akar másról tudni, csak az Úrról. Ez az engedelmesség nem tekint senkire, csak Istenre egyedül. Nem attól függ az életem, hogy mennyit és mit eszem. Nem attól függ a boldogságom, hogy mim van, hogy mit tudok elérni, hanem mindenem, az életem, a boldogságom, az eredményeim mind az Úrtól függenek. Lehet persze másképpen is érvényesülni, emberi eszközökkel, csak ott az ember előbb-utóbb úgy jár, mint Babilon királyai. Így szoktuk ezt fogalmazni, hogy a magas polcról lehet nagyot esni, és hát ez be is szokott következni. Végül minden ember élete oda kerül Isten ítélő széke elé, szóval a legravaszabbak, akik itt a földi életben soha nem esnek le a magas polcról, végül az Isten előtt mégiscsak a padlóra fognak kerülni. Oda kerülünk mindannyian, azok is, akik várunk erre a találkozásra, akik hiszünk Istenben, és azok is, akik a hasukat fogva nevetnek, hogy se Isten nincs, se számon kérés. Nem hittől függ hogy kikerül az Isten elé, mindannyian oda kerülünk. Úgyhogy aki emberi csalafintasággal, hízelgéssel, tisztességtelenséggel boldogul, az az Isten előtt már nem fog tudni boldogulni. Akit azonban Isten bevetett hite, alázatra tanított, hűséggel követte az Istent, az számíthat halála után is az Isten segítő kezére, meg azelőtt is nyilván. Pontosan ugyanerről beszél az Úr Jézus is, a másodjára felolvasott, elsőre talán képtelenségnek hangzó részletben. Tanítványai buzdítják, hogy egyen végre valamit, mert már jó ideje nem evett, kell az erő. Jézus pedig így felel, nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok természetesen nem értik, mire gondol az Úr Jézus. Azt gondolják, hogy amíg ők nem látták, még nem voltak mellette, addig valaki hozott neki enni, és ezért nem éhes már. De az Úr azonnal eloszlatja a félreértést. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Jézus is volt éhes. Neki is szüksége volt testi eledelre. De mégsem ettől tette függővé az életét, az erejét, a boldogságát. Valami másból nyerte az erőt. Az atyának való engedelmességből. Mondom, ez nem azt jelenti, hogy az étel elhagyható, mint ahogyan nem is hagyta el az Úr Jézus, csak a pusztai 40 nap alkalmával. Amúgy úgy élt, mint bárki más. Evett és ivott lehetőségei szerint. De itt tanítványainak valami egészen más szeretett volna tanítani, mint amit ők emberileg gondoltak. Azt, hogy lehet erőt meríteni az Istennek való engedelmességből. Hogy lehet életkedvet találni abban, hogy végzem azt a szolgálatot, amit Isten rám bízott. Hogy igyekszem szeretni a körülöttem lévőket. Hogy a szeretteim és a gyülekezet épülésére törekszem. Nem színből, nem azért, mert ezt várják el tőlem. Nem azért, hogy megdicsérjem bárki, hanem azért, mert megértettem és elfogadtam, hogy Isten céllal teremtett meg, és ennek a célnak a beteljesítése az én életemnek az értelme. Dániel és Jézus egyformán vélekedtek. A legfontosabb az Istennel való őszinte, tiszta kapcsolat. Ez mindennél előbbre való. És láthatjuk, nem is szenvedtek hiányt semmi fontosban. Dániel sokkal jobb erőben lehetett, mint istentelen társai, pedig sokkal kevesebbet evett, mint ők. Jézus is végig bírta a küldetését, pedig annak a végén halál várta. Vértanú halál. Mégis elégedettek és boldogok voltak a maguk szolgálatában mind a ketten. Kedves testvérem, nem csak az ő számukra volt adott ez a lehetőség, hanem adott mindazok számára, akik szintén megértik, hogy Isten minden jónak a forrása. Nem lehet, és nem is kell másban bizakodni, másra építeni az életünket, mert Isten kezében vagyunk. És ő az, aki nagy nehézségek és örömök között is egyaránt megtarthat bennünket a gyermekeiként. Nagyon-nagyon erős kísértésünk mégis, hogy a sorsunkat a magunk kezébe vegyük. Mert nem szeretjük a szenvedést. Mert magunknak mindig valami jobbat, valami szebbet is el tudnánk képzelni, mint azt, amiben éppen vagyunk. De azt kell tisztázni, hogy vajon mi az Isten véleménye rólunk és az életünkről. Szenvedésbe ugyanis kétféle módon juthat az ember. Vagy úgy, hogy a saját önzésem áldozata leszek, hogy az egészet magamnak köszönhetem, vagy úgy, hogy az Úr ügyéért kell szenvednem a körülöttem élő hitetlenek, illetve a magamban dúló bűnös gondolatok miatt. Az előbbi szenvedés a legrosszabb, ami embernek juthat. Az, amikor magam sodrom magamat szenvedésbe. Az utóbbiról viszont az Úr Jézus azt mondja, hogy tartsuk kiváltságnak, ha részünk lehet benne. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. hiszen aki egészen Jézusra hagyja magát, az a többiek szemében nem ebből a világból való. Ezért kapunk üldöztetést a számító, a kapcsolatokkal pénzzel sakkozó emberektől. Be akarnak törni bennünket, de nem boldogulnak. Mert mi Istennek akarunk engedelmeskedni, és Istentől várjuk, hogy az életünket jobbá tegye. Aki az Úrban reménykedik, az nem akarja lekötelezni a körülötte élőket, hogy adandó alkalommal majd ő is kérhessen valamit cserébe, hogy kihasználhassa a többieket. Az az ember, aki Krisztusban bízik, tud mindenkivel önzetlen lenni. Mert tudja, hogy nem a másik embertől, hanem egyedül az Istentől függ, hogy miből mi lesz az életében. Isten az első, a leghatalmasabb, vele kell a kapcsolatot rendezni. Jézusra és Dánielre nehéz idők vártak. Mégis mindketten tudtak nyugodtak és békések lenni, mert az Istenre hallgattak. Mert tudták, hogy arról, ami rájuk vár, Isten is tud, és neki van hatalma a bajban is megőrizni a gyermekeit. És meg is őrizte mindkettőjüket az isteni gondviselés, mindvégig az Úrhoz való hűségben. Honnan nyered az erőt? Honnan van a boldogulás? A trükkökből, ahogyan a világ fiainál van? A kapcsolatokból? A lekötelezésből? Egy keresztény ember nem zsarolhat. Nem lehetnek hátsó gonosz szándékai arra, hogy másokat kihasználjon. Semmiféle hátsó szándék nem méltó azokhoz, akik Krisztus szavait, a róla szóló történeteket hallgatják. Lehet, hogy úgy tűnik egy darabig, hogy igen, messze vagy az eredeti életcélodtól. Szenvedned is kell, nehéz az életed. De ha az Úrral végig igazi kapcsolatban vagy, ha elfogadod a Biblia minden szavát, és nem magyarázod őket félre, akkor Isten megtart. Ő nem csak az általunk ismert és elismert eszközökkel rendelkezik ugyanis. Nem csak az áll rendelkezésére, amit mi emberek felfogunk. Az Isten csodatévő Úr, és nem is késik csodát tenni azoknak az életében, akik benne bíznak, akik ezt tőle őszintén remélik és őszintén kérik. Az erő tehát Istentől van. És akkor lehet teljes, ha engedelmes vagy neki mindenben. Ha nem tűröd el, hogy az életedben bármi a bibliai tanítással szemben menjen. Ha pedig mégis történik ilyen, kész vagy belátni és megvallani a bűnödet az Úrnak, hogy új esélyt adhasson. Dániel az élete árán is engedelmeskedni akart Istennek, az Úr Jézus pedig ezt mondta, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Nem mérlegeltek, hanem bíztak az isteni ígéretben, szót fogadtak neki, és így haladtak az életük útján. Az Úrnak való engedelmesség mindig meghozza a maga örök életre szóló, de már most boldoggá tévő gyümölcseit. Kívánom, hogy mindannyian megtapasztalhassuk ezt magunkon is. Amen.